Szóval Róma 12, első két verse. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. És szeretném felolvasni az egyel ezelőtti fordításból, mert ez a legújabb revideált fordítás. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Képzeljétek el, és most egy ilyen rövid kis gondolatbeli utazásra, fantázia utazásra hívlak benneteket. Képzeljétek el azt, hogy egy párhuzamos univerzumban, ami nagyon-nagyon hasonlít a miénkhez, szintén élt egyszer egy Luther Márton. Ez a Luther Márton is szerzetes volt, és hasonló dolgokkal találta magát szembe, mint a mi Luther Mártonunk. Megtévesztésig hasonló volt az a helyzet, amiben ő élt, és amiben volt. De képzeljük el, hogy ő nem ment végig azon a folyamaton, mint a mi Luther Mártonunk, azaz nem élte meg azt, hogy Isten milyen hatalmas és kegyelmes, valahogy mikor erről hallott, ezt nem engedte magához közel, valamilyen módon nem ment át azon a nagy lényegi belső változáson, hanem megmaradt annak, aki egy kedves aranyos szerzetesnek, aki tanulmányozza az írásokat. Nos, ez a Luther Márton, ott az 1500-as évek elején, a 10-es években ebben a párhuzamos univerzumban, egyszer olvasott arról, hogy voltak előreformátorok. Olyan előreformátorok, akik nagyon-nagyon fontos dolgokat vittek véghez. És eszébe is jut ennek a mi Luther Mártonunknak, hogy igen, valami hasonló dolog az, ami most vele majdnem megtörtént, de azt gondolja, hogy nagyon fontos és tiszteletteli lenne, ha ezekről az előreformátorokról ő megemlékezne. Ezért ez, ami Lutherünk úgy dönt, hogy ott akkor az ő idejében rendez egy előreformáció 300, illetve 100-as rendezvénysorozatot. Walt Péter, aki ugyanis ebben a párhuzamos univerzumban szintén létezett, a 12. században egy nagyon fontos előreformátor volt, ugyanígy Wycliffe, aki bibliafordításba kezdett, vagy Hus János, aki ő előtte 100 évvel élt, és mártírhalált halt az evangéliumért. Ezért ez a mi Lutherünk létrehív egy emlékbizottságot, amelyek nagyon fontos alkalmakat és rendezvényeket tartanak ez alkalomból. Tereket neveznek el, a Wittenbergi vártemplom előtti teret elnevezik Walt Péter térnek, szobrokat avatnak fel, hangversenyeket rendeznek a korabeli hangszerekkel, mindenféle nagyon kedves kulturális rendezvényeket és kiállításokat tartanak az előreformáció emlékére. Majd utána minden megy tovább. Csak az nem történt meg, aminek kellett volna ezzel a mi Lutherünkkel, a reformáció. Miért mondom ezt el? Hát azért, mert itt a reformáció 500. évfordulóján pontosan ez fenyeget bennünket. Minden tiszteltem azoké, akik különböző kulturális rendezvényekkel emlékeznek meg a reformáció 500. évfordulójáról, és nagy reprezentatív alkalmakon és rendezvényeken beszélnek erről, hogy mennyiben változtatta meg ez a társadalmat és a kultúrát. Nagyon szép szobrokat lehet avatni, nagyon érdekes tereket elnevezni különböző reformátorokról. De gondoljuk csak el, hogy miről szól ez az egész. Arról, hogy 500 évvel ezelőtt élt egy ember, aki egy ponton rádöbbent az ő teljes elveszettségére, és arra, hogy Isten előtt nem állhat meg, még az ő jó cselekedetei által sem, mindenféle közbenjárás és mindenféle áldozással sem, ha csak nem talál egy kegyelmes Istenre. És ez az ember 500 évvel ezelőtt megtalálta a kegyelmes Istent a Szentírásból, megtalálta az evangéliumnak az erejét és a valóságát, ez az ő életét átformálta és átjárta, és az ő környezetét és ez átformálta és átjárta, és ő nem tudott más tenni, mint erről beszélni. Amikor egy birodalmi gyűlés előtt, ami akkor egy elég nagy hatalmi dolog volt, kellett beszélni arról, hogy mit csinál ő és hogy forgatja fel Európát, akkor azt mondta, itt állok, más nem tehetek. Mert ez az, amit az Istenben nem elvégzett, és ezt nem titkolhatom el. És biztos, hogy dolgokat elvétett és hibázott, és nem volt tökéletes, de az Isten ereje, az evangélium valóságosan átjárta őt, és ez változást hozott benne és a környezetében. Miért mondom ezt el, és miért mondtam el ezt a fiktív történetet? Azért, mert ezt tartom az egyetlen lehetséges és Istentől való útjának annak, hogy a reformációról gondolkozzunk. Ismét mondom, szép dolog a kultúra, meg lehet emlékezni erről a dologról, de ha ennyi marad, akkor eléggé elveszettek vagyunk. Talán jobban is, mint Luther. Mert hogy Isten ma is ugyanúgy el akar bennünket érni az evangéliummal, és mi van akkor, hogyha készít akár általunk, akár számunkra is olyan horderejű változást, megújulást, mint akkor. Senkiben nem szeretném ezt belebeszélni. Nem azt mondom, hogy mondd el egy nap 50-szer, hogy reformáció lesz, és akkor reformáció lesz, hogy mondd el 50-szer, hogy Isten újítsa meg a környezetedet, és akkor megteszi. De azt, hogy mi van, ha hittel megragadjuk, és azt kérjük Istentől, Uram, hozzál változást, megújulást, most is, ma is, bennünk és körülöttünk, mert vitathatatlanul erre van szükségünk. Ezért foglalkozunk ezekkel az igékkel az igehirdetés sorozatban. Foglalkozunk úgy, mint közösség, mint gyülekezet is. Nagyon fontos, hogy ez az iga, amiről ma beszélek, ez egy eléggé ilyen individuális dolog, hiszen az egyénekről szól, a személyes megújulásra hívja a gyülekezetnek a tagjait, de ezt a gazdagréti református gyülekezet közösségében tesszük. A gyülekezetünkben nagyon fontos az, hogy egyszerre legyen a mi gyülekezetünk, mint otthon, mint hely, a gyógyulásnak a helye, ahol az emberek megismerik az evangéliumot, akár nem hívők, akár már hívők, ezt felismerve pedig engedik, hogy Jézus Krisztus gyógyítsa, vezesse, erősítse őket. Miközben mindannyiunkkal ezt teszi. A közösség, a befele építkezés erős, de ugyanilyen erős kell, hogy legyen a misszió, a kifele építkezés, a környezetünkért való élés, az embereknek az elérése. Ebben a látásban vagyunk, és így volt velünk ebben az évben az apostolok cselekedeteiről szóló sorozat, és a nyári táborban az ébredésről szóló sorozat. Azért is, mert a reformációt egy ébredésként definiáljuk. Egy olyan ébredés volt, amikor Isten egy valódi lényegi változást hozott. Aki ott volt a nyári táborban, az nagyon sokat hallott erről, és kicsit már lehet, a könyökén jön ki. De néhány dolgot emlékeztetőül elmondok erről. Nagyon nagy szükségünk van, mind egyénileg, mind közösségileg a megújulásra, mert az ember valamilyen módon újra és újra visszarendeződik ahhoz, amiből jött. Ezt úgy nevezi Tim Keller, hogy a bűn gravitációja. Újra és újra visszarendeződik egy olyan állapotba, ami az Istentől idegen állapot, az Istennek ellenséges állapot. Elkezdünk a saját igazságunkból élni, magyarázkodni, meggyőzni magunkat, hogy jók vagyunk igazából, legitimizálni a bűneinket, és azt mondani, hogy nem olyan nagy baj, hogyha Isten nélkül élünk. Ha folyamatosan nem keressük Istent, és nem térünk vissza hozzá, nem keressük az ő jelenlétét, akkor a bűn gravitációja szépen elvon és elvonz bennünket az Istentől. Ezért van szükségünk egyéni megújulásra és közösségre is. Egyéni megújulás alatt azt értjük, nem csak azt, amikor Isten így hirtelen berön az életünkbe, és egy ilyen nagy krízis által így megmutatja magát, vagy egy nagy csoda által, hanem amikor a teljesen közönséges, úgymond közönséges eszközei az Istennel való kapcsolatnak, mint imádság, mint dicsőítés, mint a gyülekezeti istentisztelet, sákramentumokkal élés, igehirdetés, ezek a dolgok megtelnek tartalommal valahogy, és ezen keresztül Isten megújítja, megragadja az életünket. A közösségi nagy megújulás és a lelkiébredés, mikor egyszerre egy időben történik ez, akár több emberrel is. Arra vágyunk és azt kérjük Istentől, hogy ilyen módon újítson meg bennünket és a környezetünket is. Ebben a gondolatkörben van velünk most ez az ige a rómaiakhoz írt levélből. Nem tudom, hogy amikor ti elolvastátok, hogy hatott ez rátok. Nagyon érdekes, hogy van egy levélíró, hogy van egy bibliai könyv, aminek a leírójának volt egy szándéka, és aztán van egy ember, talán egy más kultúrában elolvassa azt, és nagyon nehezen érti meg ezt a szándékot, vagy egészen mást ért alatta. A tapasztalatom az, hogy miközben ez az ige, ami behív, ami kér, amiben azt olvassuk, hogy az Isten irgalmára kérlek titeket, szánjátok oda magatokat Istennek élő és szent és kedves áldozatul, ami alapvetően egy bevonó, egy hívó szó az ember számára elvárásként jelentkezhet. Nem tudom pontosan, hogy ez csak a mai emberrel van így, vagy ez így lett volna több száz évvel ezelőtt, de nagyon sok tapasztalatom van ezzel, hogy az ember, amikor ilyen konkrét hívásokat lát maga előtt a Szentírásban, főleg, ha már egy ideje keresztjén, az is lehet, hogy akkor is, ha nem, akkor ellenállás, vagy bizonyos tartást, vagy egy ilyen nyűgösséget vált ki belőle, hogy megint valamit kér tőlem Isten. Megint valamiben jobbnak kell lenni. Nem igaz. Megint valamit teljesíteni kell. És sokszor így érthetjük ezeket a szakaszokat, hogy oké, akkor ha egy kicsit jobban csinálom, az elég. Egy kicsit többet teljesítem. Jó, Uram, akkor kicsit jobban odafigyelek. Jó, nem fogom azt tenni, amiről tudom, hogy nem kéne, de néha stikába megcsinálom. Jó, akkor elengedem, nem csinálom egy ideig, és akkor jobb lesz. Kicsit jobban kellene engedelmeskedni. Egy picit többet kellene imádkozni. Szálljátok oda magatokat élő szent áldozatú, jó? Akkor egy kicsit többet adok, Uram, és akkor ez így elég? Holnaptól megfelelek neked, jó? Beírom a határidőnaplomba, beírom az imanaplomba. Kérek egy testvért, hogy kérjen számon, hogyha nem felelnék meg. És az ember, hogyha így nézi akár ezt az igét, akár más ilyen igéket a Szentírásból, akkor nem érti, hogy ezen keresztül hogyan akar Isten bennünket elérni az evangéliummal. Ahhoz, hogy jól értsük, és hogy ne egy olyan dolognak értsük, hogy ez egy teljesítés, ez egy elvárás, ez egy léc, amit meg kellene ugornunk, egy szint, amire azt gondoljuk, hogy a mellettünk levő már eljutott, ő meg azt gondolja rólunk, hogy mi jutottunk már el oda. Szóval, hogyha nem így tekintünk rá, akkor azt jól tesszük. Két dolog, ami segíthet ahhoz, hogy megértsük, hogy ez az ige mire hív bennünket, és itt Isten mire szólít meg bennünket. Az első, hogy értenünk és látnunk kell, hogy jut el idáig az apostol. Nem az történt, hogy Pál írja a levelét, mindenféleket ír, egyszer csak eszébe jut, hopp, még nem mondtam a rómaiaknak, az Isten irgalmára kérlek, szánjátok oda magatokat. Hanem benne van egy folyamatban, benne van egy gondolatfűzésben. Elolvasom a 11. fejezet végét, hogy hogyan is jut el ide az apostol. Aki a római levelet már olvasta, az tudja, hogy a 9-től a 11. fejezetig Isten, Pál, Izrael titkáról beszél. Arról beszél, hogy hogy van az, hogy Isten kiválasztja Izraelt, aztán utána megszegik a szövetséget, elveti, jött Krisztus. Mi van akkor azokkal a zsidó emberekkel, akik nem hisznek Krisztusban? Akkor őket Isten elvetette? Vagy hogy van ez? És ezt taglalja ott, a szelíd és a vad olajfa képében, és amikor Isten kiválasztásának a titkába beletekint, és ezeket tárgyalja a gyülekezet előtt, ennek a szakasznak a végén felkiált, és azt mondja, ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mi megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mi kikutathatatlanok az ő útjai! Mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. És folytatja. Az Isten irgalmára kérleket tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket. És így tovább. Mennyivel másabb ennek a fényében hallani ezt az igét, ugye? Arról van ugyanis itt szó, hogy Pál apostol, kutatva Isten igazságát, egyszerűen csak valamit meglát abból, hogy milyen hatalmas az Isten. Valami felsejlik előtte, olyan, mintha kitárulna előtte a perspektíva, értitek? Olyan, mintha felmenne egy magas hegyre, és meglátna egy olyan kilátást, és ellátna addig, ameddig előtte nem látott el. És ebben az ámulatban, ebben a hódolatban hívja az embereket, hogy figyeljetek, adjátok oda magatokat ennek az Istennek. Amit itt Pál tesz, és ahogyan itt Isten magasztalja, és előtte hódol, az olyan, mintha egy Isten tiszteleten lenne, igazából az egy Isten tisztelet. Ezt értsük jól. Ez a hódolat, ahol kitágul előtte ez a perspektíva, hogy meglátja, hogy kicsoda az Isten. Ebben gyönyörködve hívja a gyülekezetet az Isten iránti odaszállásra. Értjük ezt? Nem Pál apostol, aki áll egy pulpitus mögött, és szigorúan néz, ilyen sűrű szemöldökkel, és közli azt, hogy szánjátok oda magatokat mindenképpen, mert én ezt kérem tőletek. Nem egy ilyen morális dolog, hogy ne igazodjatok-e világhoz, mert a világ az csúnya és gonosz, hanem beletekintve Isten hatalmas szeretetébe és kegyelmébe vonja be az embereket ide. Amikor olvastam egyébként ezt az igét, a végén ez a felsorolás, ez a tőle, általa, érte van minden, övé a dicsőség mindörökké, amen, ez olyan, mintha egy éneknek lenne a refréne. Én mikor ezt olvasom, akkor elképzelem, hogy ez egy dicsőítő dal, ez bizony egy olyan dal, amit hú, milyen jól lehetne hangszerelni, és úgy elképzelem, hogy kicsit kilassul a vége, úgy kiszélesednek a harmóniák, és akkor végén van egy ilyen nagy záróakkord. Nem tudom, voltatok-e már ilyen zenei élményben, vagy ilyen istentiszteleti élményben, mikor átéltetek egy ilyen nagy, kiteljesedő hódolatot Isten előtt, akár zenében is. És amikor lecseng a harmónia, akkor az emberben az van, hogy nem akar hazamenni. Hogy itt akar maradni, hogy ebbe akar maradni, illetve azt szeretné, hogy ez folytatódjon. Hogy ne legyen vége, hogy visszhangozzon bennem mindez. Kapcsolódni akarok. Kristálytisztán látom, hogy erre van szüksége. Mikor Isten jelenlétibe vagyok, mikor hozzá kapcsolódom, akkor oda akarom magamat adni, és azt szeretném, hogy egy vég nélküli Isten tisztelet legyen az életem. Ugye értjük, hogy nem kényszer és nem elvárás, hanem az ebből fakadó felismerés, ez, amiről Pál itt előbb beszélt. Az ember ezt felismeri, akkor rájön arra, hogy az Isten tisztelet az a hely, és az Istennel való kapcsolat az a hely, ahol megtalálhatjuk azt, amire mindig vágytunk. Ahol igazán otthon lehetünk. És ahol otthon is maradhatunk. Nagyon fájdalmas az, gyerekként volt olyan időszak, amikor nem éreztem jól magam otthon, tippelhettek mondjuk serdülőként, amikor az otthoni ilyen szabályok, meg nem tudom, mik ellen lázadtam, és amikor lehetett, mentem el otthonról, így a barátaimhoz, és hogy a barátaimnál, akik szintén nem szerettek otthon lenni, és jöttek volna hozzánk, náluk olyan jó volt. Ott úgy tűnt, hogy ott nincsenek szabályok, meg ott kedvesek, meg nem tudom, és nagyon fájdalmas volt elmenni utána haza, mert ott akartam otthon lenni. Nyilván ez egy irreális vágy volt. De az Istennel való kapcsolatnak nem kell így lennie. Mert hogy az Istennel való kapcsolat, és ez a második indok, amiért ez az odaszánás, és ez az ige tulajdonképpen Isten válasza a mi legmélyebb dolgainkra, hogy az Istennel való kapcsolatban és az Isten tiszteletben megélhetjük azt, hogy Isten betölti a legmélyebb szükségeinket, és válaszol a bennünket mozgató legmélyebb kérdésekre, megérinti és betölti a legmélyebb hiányainkat, és rámutat, elnézést az idegen szója, de nem tudok most mást használni, rámutat a legmélyebb drive-okra, amik bennünket mozgatnak, mozgató rugókra, vagy nem tudom, hogy lehetne még ezt leírni. Mert hogy az embert alapvetően leegyszerűsítve két dolog mozgatja és irányítja nagyon-nagyon mélyen. A vágyak és a félelmek. A legmélyebb megéléseinket, a legmélyebb fakadó döntéseinket amentén hozzuk, hogy betöltsük a vágyainkat, és hogy elkerüljük a félelmeinket. Minden vágyunk pedig igazából mélyen egy irányba mutat, az embernek a legmélyebb vágya az elfogadás, a befogadás, az, hogy elfogadva és szeretve legyek. És a legmélyebb félelmeink is ehhez kapcsolódnak, az elutasítás, az elvetettség, és ennek a legmélyebb formája a halál, amikor az élők sorából utasítatunk el. Gondoljuk csak el, hogy ez a két dolog, amire az evangélium reflektál, amivel az Isten tiszteleten találkozhatunk. Mikor halljuk az evangéliumot, az nem így, hogy a felszínt kapargatja. Nem egy vallásos szentbeszéd, vagy egy olyan dolog, amit itt le kell tudnunk, hanem az evangéliumban rámutat Isten arra, hogy Jézus Krisztust értünk adta, ő meghalt, ő feltámadt, megváltott bennünket, és ez azt jelenti, hogy ő úgy szeret, és úgy fogad el, és oly mértékben szeretne velünk kapcsolatba lenni, és annyira szeretné, hogyha az övéi legyünk, mint senki más ezen a földön. Úgy számíthatunk rá, mint senki másra. És azt az elfogadás és szeretetet nem találhatjuk meg máshol, csak nála is. Ezek a legmélyebb vágyainknak a betöltései. Ezt keressük igazából mindenhol, minden kapcsolatban, sikerben, mindenben. Ezt a mély elfogadást. És ez megtalálható az Istennél. És ezt ő megadja nekünk. Szeretett gyermeke vagy az atyának. És válaszol legmélyebb félelmeinkre is, hiszen legyőzte a halált, amitől a legjobban félünk. És ő nem vetel, ő nem utasít el, és ő begyógyítja a sebeinket, hogyha át kell élnünk elutasítást és félelmeket. Gondoljátok el, az Isten tiszteleten, mikor a vele való közösségben vagyunk, meg egymással, mikor őt magasztaljuk, erre a két mély mozgatórugóra reflektál, és ő azt szeretné, hogy a mindennapjainkba ezt a betöltést, ezt vigyük el. Nem azt akarja, hogy az Isten tiszteleten éljük meg, hogy igen, ő nagyon szerető, erre a két dologra reflektál, majd utána menjünk vissza az életünkbe, és továbbra is töltsük be mindenféle olyan dolgokkal, és próbáljuk meg ezt a kettőt kezelni, ami nem az ő szeretete, értjük? Szálljuk oda magunkat azért, hogy az Isten tiszteletet elvigyük, és az életünk részévé váljon. Hogyan lehetek Isten tisztelet? És mit mond az apostol arról, hogy jó, ez hogyan történhet meg? Hát nyilván valahol ott kezdődik, hogy az ember azt mondja, Uram, szeretném, hogyha velem lennél, hogyha velem tartanál, hogyha megőriznél. De sokszor úgy kéri ezt az ember, hogy az Isten tiszteleten letudja, hogy mond az Isten előtti kötelességét, és akkor utána éli az életét, de kér egy oltalmat az Istentől. Uram, így csinálom a kis dolgaimat, és légy szíves, vigyázz rám. És kérek egy búrát így magam köré, vagy valami kis oltalmat, hogy engem ne érjen annyira baj, találkozunk egy hét múlva, visszajövök az Isten tiszteletre, ha vigyázol rám addig. És nincsen hatása az életünkre az, ami az Isten tiszteleten történik. Három dolog, amit kér az apostol, annak a kapcsán, hogy arra hívja az embereket, hogy szánják oda magukat Istennek, tehát az odaszánás, azt mondja, ne igazodjatok a világhoz, és változzatok meg a ti értelmetek megújulása által. Nagyon érdekes az a szóhasználat, amit itt az apostol mond, azt mondja, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat. Az okosnál azt a görög szót használja Pál, hogy logikos, amit le tudok fordítani magyarra úgy, hogy logikus. És azt jelenti, hogy ez abszolút egy kognitív döntés, abszolút egy fejben eldőlő dolog. Olyan érdekes ez, mert az előbb beszéltem sokat arról, hogy az Isten tiszteletben az Istennel való találkozás, a hódolat, az egy tapasztalat, annak vannak erősen érzelmi oldalai, és ez így is van a helyén, és a hitnek, az Istennel való járásnak megvan ez a kognitív oldala, a döntés, az elköteleződés, azt, hogy megragadom, azt, hogy ebbe az irányba megyek, hogy választok, hogy végig gondolom, hogy koncentrálok, ez mind benne van az Isten dolgaiban. Azt mondja a Pál, szánjátok oda a ti testeteket élő és szent áldozatul. Ez egy döntés. Azért mondja azt, hogy a testeteket, az újabb fordítás szerint magatokat, mert abba benne van minden. Gondold el, ha a testedet oda szánod, már mint a formát, hogy a testeddel valahova mész, akkor a lelked is megy veled. Mert minden, ami benne van, tehát a lelked nem válik külön. Tehát azért használja ezt a kifejezést, mert ebben benne van minden. Nem azt szeretné, hogy egy részt adjunk oda, hanem a teljes valónkat. És tudjátok, hogy miért fontos ez? Mert valójában a mindennapokban folyamatosan zajlik az Isten tisztelet. Ha nem az élő Istennek, akkor másnak. Mit gondolsz, hogyha nem az élő Istent imádod, akkor nem imádsz mást? Mit gondolsz, az ember, aki keresi folyamatosan a vágyai betöltését és a félelmeinek az elkerülését, nem imád mindenféle értékeken, értékrendeken, kultúrán keresztül bálványokat, idegen isteneket? Mit gondolsz azzal, ahogyan a döntéseidet hozod, ahogyan élsz, ahogyan fogyasztasz, ahogyan valamit teszel és valamit nem, ahogyan beszélsz, ahogyan a kapcsolataidban élsz, ahogyan a munkádat végzed, azzal nem imádsz tulajdonképpen valamilyen isteneket, hanem az élő Istennek szánod magad oda. De ez így van. Nem vehetjük ki magunkat a kultúránkból, de egyedül ez őriz meg bennünket ettől, hogyha újra és újra odaszánjuk magunkat, és azt mondjuk, Uram, szeretnék mindezzel téged imádni, és előtted hódolni. És ezért tehetjük meg azt, hogy újra és újra visszatérünk Istenhez, hogy Uram, igen, látom most az elmúlt időszakban is, eltértem, és igen, felismerem, és bevallom, hogy ezekkel a döntéseimmel nem úgy éltem, ahogyan te szeretted volna, és nem szántam oda magamat, és ez nem volt Isten tisztelet, amit tettem, de kérlek, hogy bocsáss meg, és szeretnék visszatérni hozzád. Ezeket végig gondolhatjuk, és ez az odaszánás megtörténhet így fejből. Azt mondja az apostol másodszor ezután, ne igazodjatok ehhez a világhoz. Szánjátok oda a ti testeteket, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulása által. Hát ez a legnehezebb. Ne igazodjunk a világhoz, könyörgöm. Most vonuljunk ki valami kolostorba. Éljünk valahol elzárva. Ne öltözzünk úgy, mint egy normális ember? Vagy ne használjunk pénzt? Vagy ne beszéljünk úgy, mint a mai emberek? Ne nevessünk a vicceken? Vagy mit jelent ez, hogy ne igazodjunk a világhoz? Ne éljünk benne a kultúrában? És fontos egymás mellett látni, amikor egy ilyen radikális kijelentést olvasol az igében, vagy valamit, amiben beleakadsz, akkor érdemes feltenni a kérdést, hogy nem találsz-e valamit az igében, ami esetleg ennek a másik oldalát megmutatja. És találsz ilyet, például Jézus tanításaiban, akkor azt mondja, hogy só és világosság kell, hogy legyetek, meg hogy legyetek kovász, meg azt mondja az atyának, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól, hogy ez a kettő egyszerre érvényes. Hogy benne kell élnünk a világban, kapcsolatban kell lennünk a kultúrával, szeretnünk kell az embereket, De nem ezt jelenti az igazodás. Mit jelent az igazodás? Az igazodás az azt jelenti, hogy tudom, hogy mire hív az Isten, és alapvetően képes is lennék abba az irányba menni, de nem teszem. Mert vagy kellemetlen, vagy konfliktussal jár, vagy az a nehezebb út, vagy igazából arra vágyom, amit a világ mond, és nem arra, amit az Isten. Mondok egy-két példát, nagyon sokat szeretnék itt mondani, és itt az elején szeretném elmondani ennek, hogy ez nem moralizálás a részemről, hogy így kéne élni, éljetek így, legyetek jobbak, megint nem erről van szó, hanem arról, hogy hol ölthet ez testet. Mondok egy példát a munkahelyről például. Van egy helyzet, ahol mindenki úgy szokta csinálni, hogy mondjuk, nem tudom, elcsalja a munkaidejének egy részét, vagy hogy belefér ez, nagy cégnél dolgozunk, lenyeli a cég, nem kell tudni róla, jó lesz ez így. Ilyen kisebb vagy nagyobb szabálytalanságok, vagy olyan dolgok, amiről, ha Isten előtt megállsz, és azt mondod, Uram, te mindent látsz, ne hülyéskedj, nem csinálom ezt, mert engem erre hívsz. Sose fog kiderülni? Persze, nem fog kiderülni sose. De Isten azt mondja, ne igazodj. Mondok egy másik, megint legyen egy munkahelyi példa, vagy bármilyen közösség. Beszélnek valakiről a háta mögött, pletykálnak róla, jól lehúzzák, kinevetik, gúnyolják. És te ebbe a helyzetbe azt mondod, hogy nem szólok semmit. Vagy még ráteszed egy lapáttal, mert amúgy vicces, ahogy gúnyolják. És nem gondolsz bele abba, hogy igen, az a vicces, amin az is nevet, akiről szó van, és hogyha ő nincs ott, vagy az ő szemébe ezt nem tennéd, akkor azt mondom, hogy ne menj bele, hogy állj meg, és ne igazodj ehhez az egészhez, és lépj ki, vagy mondd el azt, hogy figyeljetek, ezt ne csináljuk. Mondom tovább, van egy munkahelyi helyzet, és megosztja veled mondjuk egy ismerősöd, hogy igen, van egy kolléganőm, amúgy házas, de néha, hogy nem tudom, beszélgetünk, vagy akármi, van egy ilyen kis flört, ugyan már ez belefér, csak ilyen lelki társak vagyunk, annyira megértjük egymást, tartjuk a kapcsolatot éjjel-nappal, messengerezünk, ez semmi, ez nem baj, ez semmi. És akkor te is elhiszed, hogy igen, ez semmi. És ez igazodás a világhoz. Mert lehet, hogy világban ez semmi. De ne igazodj hozzá, mert hogyha ezt elfogadod gondolatban, amikor ő csinálja, akkor amikor te leszel hasonló helyzetben, akkor ugyanezt fogod gondolni, hogy ez semmi. Ez teljesen ártatlan, sőt, én támogatom őt, mert éppen most bajba van. Aha. Szóval, és úgy mondom ezt, hogy egy ilyen helyzet bármikor érhet bárkit, de ne igazodj a világhoz. Dönts, ami még teheted, dönthetsz, és más irányba fordulhatsz. Mindenki hajt a sikerért, mindenki azt gondolja, hogy majd az alapján méretik meg, hogy milyen pozíciót ért el, hajt a hatalomért, hajt a pénzért, hogy mindent megadjak a gyerekeinek, attól lesz boldog a gyerekem, hogyha mindig a legújabbat kapja meg mindenből. Ne igazodj a világhoz. Meg kell szerezni a 8. diplomát is, mert az nem ember, akinek 4 diplomája legalább nincsen. Ne igazodj a világhoz. És sorolhatnám, és sorolhatnám, és valószínűleg a te élethelyzetedben te tudod, hogy ez pontosan mit jelent neked, vagy ha nem, akkor kérd Istent, hogy mutassa meg. Nagyon-nagyon fontos, az Isten irgalmára kérlek, ne igazodj a világhoz. És helyetted ezt senki más nem tudja megtenni. Nem a saját erődből kell ezt megtenni, hanem abból a forrásból, az evangéliumból, amiben Isten ott van melletted ebben. És a harmadik, amit az apostol kér, hogy változzatok meg a ti értelmetek megújulása által. És ez is egy nagyon fontos része az evangéliumnak, hogy szükségünk van változásra. Az értelmünknek meg kell változni és újulnia. Nem tudom, hogy van-e közöttetek olyan, aki ilyen logikus ember, és azt gondolja, hogy az ő gondolkodása az így majdnem tökéletes. Mármint abban az értelemben, hogy jó döntéseket hoz, jól átlát folyamatokat, jól tud logisztikázni, érti, hogy mit csinál, tudatosan él, jó a naptára, és azt gondolja, hogy persze vannak kisebb, nagyobb ilyen eltérések mondjuk a teljes tökéletességtől, de azért körülbelül az én gondolkodásom helyén van. Olyan fura gondolkodású emberek vannak, akik el vannak veszve a világba, de én. Hát nekik talán a legfájdalmasabb erről hallani, hogy meg kell változnia a gondolkodásunknak, és újra szükségünk van arra, hogy ne csak az egyes döntés, az egyes helyzetben ne igazodjunk a világhoz, hanem a folyamatokban, a gondolkodásban, a következtetésekben, a leegyszerűsítésekben, az általánosításokban, és minden ilyen gondolkodási funkcióban Isten formájon is változtasson bennünket. Amikor a gyerek bekerül egy iskolába, egy jó iskolába, mondjuk középiskolába, tanul tanulásmódszertant. Megtanulja, hogy kell tanulni jó esetben. És nekünk Istentől kell tanulni azt, furán fog hangozni, de így van, hogy kell gondolkodni. Hogy mit tartsunk igaznak és hamisnak. hogy mire adjunk és mire nem, hogy kinek a véleményére adjunk és kire nem, hogy milyen szempontot fontoljunk meg és mit nem. És hiába vagy akár idősebb és tapasztalt, szükségünk van arra mindannyiunknak, hogy a gondolkodásunkban fejlődjünk. De ez olyan jó, hogy az út az nem az, hogy folyamatosan beszűkülünk és egyre inkább elsötétedik a gondolkodásunk, hanem hogy Isten által ebbe lehet megújulni, megfrissülni. Mindeznek pedig ugye a forrás, amit már említettem, az az, hogy Isten óriási távlatokat nyitott nekünk az evangélium által. Befejezésül, hogyan lehet ma reformáció, és hogyan történhet ma több annál, mint hogy a reformáció ünnepe kapcsán emlékezünk a régi szép időkre? Hát úgy, hogy minél több keresztjén kezd veled és velem, elkezd Isten tiszteletként létezni ebben a világban. Egy olyan korban élünk, ahol a templomok azért elég nyitottak, tehát így társadalmilag viszonylag kevés hely az, ahol mondjuk kinéznek valakit a templomból, mert nem tudom, milyen gazdag vagy akármi, be lehet menni, nyitottak viszonylag, de az emberek egy része nehezen lépi át a templom küszöbét. Ez kulturálisan is nehéz, meg sok oka van ennek. De Istennek van egy jó terve. Hogyha nem jönnek be az emberek a templomba, akkor a templom menjen ki a világba. És ez rajtad és rajtam keresztül fog történni, a húsvér templomokon keresztül. Ha odaszálljuk magunkat, és ez nem azt jelenti, hogy holnaptól tele lesz Budapest szupermisszionáriusokkal, akik tegnap a gazdag réten voltak Isten tiszteleten, hanem azt jelenti, hogy olyan emberek fognak holnap felkelni és elindulni az ő útjukra, akik talán reggel elmondanak egy imádságot, és úgy indulnak el, Uram, szeretném ma is odaszállni magamat, és add, hogy az életem Isten tisztelet legyen, hogy ne felejtsek el hódolni neked, és látni téged hatalmasnak, és taníts meg ne igazodni, és segíts változni mindabban, amiben csak kell. Szánjátok oda a ti testeteket Istennek kedves áldozatul. Ez bizony lemondással jár, és ezt nem könnyű megtenni. Ez engedelmességgel jár, de hiszem, hogy ezt Isten elvégzi bennünk. Akkor lehet, és akkor lesz, inkább így beszéljünk róla, akkor lesz reformáció és megújulás, megébredés, hogyha ez megtörténik így egyénileg, megtörténik közösségi szinten, ha ez átjárja a társadalmunkat, az egyházunkat, és hogyha ezek a nagyobb rendszerek is a győztes Krisztust mutatják fel, és Isten tiszteletté válnak a világban. Mindehhez pedig az erőt a győztes Krisztustól meríthetjük, aki mellett mi is győztesek vagyunk. Annyira csodálatos, hogy a legmélyebb vágyainkra és félelmeinkre is válaszol az evangélium által. Az Isten tiszteleti közösség pedig, ahol hétről hétre összegyűlhetünk, az lehet az a hely, ahol mindig kapcsolódunk, Isten tiszteletből indulunk, Isten tiszteletbe érkezünk, és a kettő között is azt éljük, ami itt történik. Tesszük ezt annak a reménységében, hogy a mennyben vég nélkül Isten tisztelet lesz, ami a legizgalmasabb dolog, én már nagyon várom, és ahol olyan közelség lesz, és azok a bizonyos hiányok, amiről beszéltem, olyan mélyen töltődnek be, amiről itt álmodni sem merünk, és nem is tudjuk, hogy ez milyen. Ebben a reménységben éljük, és szánjuk oda magunkat Istennek. Gyertek, ezért imádkozzunk most. Magasztalunk téged is, és hódulunk előtted, Urunk, mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt, hogy mindent megadtál számunkra az evangéliumban, amire szükségünk van. Segíts ezt elfogadni. Segíts odaszállni magunkat, Urunk. És kérünk, hogy végezd el bennünk, hogy megtörténjen ez. Segíts nem igazodni, változni, amiben kell, és add, hogy tudjuk ezt abból a forrásból tenni, hogy nekünk is kinyílnak a perspektívák, hogy meglátjuk és megértjük, hogy te ki vagy valójában. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy köztünk, és vezess bennünket tovább az Isten tiszteleten, amikor téged dicsérünk az énekekben, amikor feléd fordulunk az imádságban. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg. Ámen.